Ez itt a holnap tegnapja a Trend FM-en. Keressük a válaszokat a zöld árnyalataiban.
Folytatjuk a beszélgetést, és az előbbiekben az ingatlan fejlesztésekről volt szó, energiahatékonyságáról és az EU taxonómiában való megfelelésről. Szerintem folytassuk is ezzel, mert hogy mi a különbség a LEED minősítés, illetve az EU taxonómia között, mert hogy a kettő dinamikája teljesen máshogy működik.
Igen, nem teljes körű az átfedés. Itt hát nem csak a LEED-ről, hanem talán inkább átfogóan a zöld épület minősítésekről, hogyha beszélünk. Ezek nagyon jó, hogy vannak, és nagyon jó, hogy ezek már be is épültek az ingatlan fejlesztők, a bérlők, az ingatlan tulajdonosok tudatába, hogy enélkül már nem építünk mondjuk egy modern irodaházat, de abból a szempontból viszont sajnos nem egy az egyben feleltethető meg egy zöld fogalommal, tehát az EU taxonómiával, hogy ott azért egy menürendszerből lehet válogatni, tehát ott összeválogatható az a pontszám, és azok a pontok, amelyeket úgy gondoljuk, hogy meg tudunk valósítani, és kihagyhatóak dolgok. Ugye itt a párhuzam az egyébként jó, mert az EU taxonómia is egy úgynevezett menürendszer, amiből viszont mindent kell teljesíteni, tehát hogy itt nem az van, hogy akkor én kiválaszthatom, hogy amelyekkel én komfortos vagyok, hanem itt mindent teljesíteni kell. Tehát nem feltétlenül egy ezüst fokozatú LEED minősítés nem biztos, hogy annyira zöld épületet eredményez. Sajnos, ezt kell, hogy mondjam, néha ez a tapasztalatunk. Ettől még nem akarom azt mondani, hogy ez nem jó, mert tényleg jó, hogy ezzel elindultunk, de mindenképpen innen most már tovább kell lépni az EU taxonómia irányába, hogy egységes legyen ez a fogalomrendszer.
Van egy nagyon fontos kifejezés, ez a CREEAM, amiről szeretném, hogyha néhány szót ejtenénk.
Igen, ez egy olyan módszertan, egyébként az EU bizottsága is néhány egyetem által kidolgozott módszertan, amely igazából abból a szempontból tekinti át egy kicsit más perspektívából az ingatlanokat és azokhoz kapcsolódó fejlesztési hát kötelezettségeket vagy motivációkat, inkább talán így fogalmazom, hogy az mennyire illeszkedik a párizsi másfélfokos klímaegyezményhez. Ugye ebben a klímaegyezményben rögzítették a tagállamok azt, hogy maximum ezt a másfélfokos melegedéshez igazodó hát tevékenységeket kellene igazából a kibocsátásra vonatkozóan is tervezni, tehát hogy egy olyan csökkentési tervet kell mindenkinek létrehoznia, ami ehhez a módszertanhoz igazodik. Ugye ebből a szempontból ez azért is más egy kicsit ez a módszertan, mert az energetikai auditokkal ellentétben, ahol azért igazából megnézzük, hogy milyen fejlesztési lehetőségek vannak, ezeket sorba vesszük, a megtérülés alapján is számba vesszük ezeket, viszont nem tágítjuk ki ezt a kört arra, hogy mennyire le kellene csökkenteni ezeknek az ingatlanoknak az energiafogyasztását, vagy karbonkibocsátását ehhez a bizonyos másfél fokos célig. És azért ebből a szempontból ez a modell, csak hogy egy példát mondjak, érzékeltessem, például egy magyarországi irodaház esetén, hogyha ez valós fogyasztási adatokon alapuló modell, hogyha ez a valós fogyasztási adatok alapján mondjuk 250 kWh per négyzetméter jelenlegi fogyasztással rendelkezik, akkor ennek az ingatlannak 2050-re például 85 kWh per négyzetméter fogyasztással kell majd rendelkeznie. Ugye ez a 85 kWh per négyzetméter, ez a magyar iroda állományra a tagállami vállalások alapján, és ugye mondom a másfél fokos módszertan alapján jött ki, és hát ehhez kell egy tervet hozzá rakni, hogy hogyan jutunk el odáig.
Hát még hozzá egy elég komoly tervet, mert ahogy mondod, nagyon nagy számban kell, nagyon nagy mennyiségben kell lecsökkenteni az energiafelhasználást.
Igen, és ez a példa, amire így visszatérek, ez igazából azért is volt egy megdöbbentő dolog, mert ez egy viszonylag új építésű ingatlan volt, ahol hát a jelenlegi fogyasztás, ez mondjuk a tanúsítással ellentétben a valós fogyasztáson alapul ez a modell, amit én jónak tartok, mert ezért sokszor az energetikai tanúsításban lévő négyzetméterenkénti energiafogyasztás az jóval kisebb, mint a valós, de hogyha itt a valósat vesszük alapul, akkor ebből kell ezt a csökkentést valahogy elérni. És azért itt ez egy jóval nagyobb előre gondolkodást jelent. Ugye itt már nem csak arról van szó, hogy telepítsek megújulókat és napelemmel fedezzem egy részét ennek a villamos energiafogyasztásnak, mert nyilván ez is benne van, de ez egy icipicit fog tudni ezen segíteni. Ezen kívül az épület szerkezettel kell foglalkoznom, a beépített gépészeti rendszerekkel, hiszen 2050-ig már, akármennyire is ez egy új építés, azért elég sok idő van ahhoz hátra, hogy azoknak a hatékonysága is lecsökken annyira, hogy már akár cserél lehet gondolkodni. Az épület szerkezetet sem hagyhatom így 2050-ig, mert nem fogom tudni másképp ezt a 85-öt elérni, ugye, amiről most beszélünk. Tehát igazából ez egy sokkal nagyobb stratégiába helyezi ezt az egész kérdéskört, és hát amit még fontosnak tartok ebben a modellben, hogy itt például az ingatlan fejlesztőknél az is egy fontos szempont, hogy mennyit ér az ingatlanom. Ha az ingatlanom már mondjuk 3 év múlva ez alatt a bizonyos határérték alatt van, akkor ez egy sokkal értéktelenebb ingatlan lesz, egy olyan pályára áll át, ahol annak a piaci értéke már jóval kisebb lesz. Ráadásul azt sem tudjuk most még, hogy például ez a karbon adó, vagy valamilyen karbon vám, vagy tehát a karbonnak mennyire lesz, a kibocsátott karbonnak úgymond értéke a piacon, ami negatívan befolyásolja egy nagy kibocsátású épületnek is az értékét. Tehát ezt is beleveszi a modell, azért mondom, hogy ez a magyar viszonyokban még lehet, hogy nem annyira fontos szempont, de azért magát a modellt ezzel is felruházták. És akkor még egy utolsó szempont, ami ebbe belekerült, az maga a villamosenergia rendszernek a dekarbonizációja. Annak is van egy hozzájárulása az épületnek a dekarbonizációjához, ami pedig a tagállami vállalások alapján lett ebbe betáplálva, tehát mondjuk a magyar villamosenergia rendszernek a megújuló részaránya hogy fog alakulni 2050-ig. Tehát
ebben azért vannak olyan nagy szolgáltatók, akik abszolút partnerek, és ebbe az irányba mozdulnak, akik ezt a szempontrendszert valószínűleg pontosan tudják, hogy eljön az az idő, amikor, hogy tőlük hogyan vásárolnak, vagy milyen forrásból vásárolnak energiát az ügyfelek. Ez egyáltalán nem lesz mindegy nekik sem, mint szállítóknak, és akik tőlük vásárolnak, szintén egy fontos szempont lesz, és ebbe az irányba fejlesztenek, hogy minél inkább egy zöld energiaforrásból táplálkozzanak.
Igen, igen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a módszer, ez tényleg arra jó, hogy mondjuk egy portfólió átvizsgálása esetén ez egy ilyen stratégiai rálátást enged arra, hogy hogyan állok most, milyen az én ingatlan portfólióm, és abból viszont már lebontva ingatlanokra mindenképpen egy energetikai audit lesz az, ami ténylegesen megmondja azokat a lépéseket, amit az adott épületben érdemes aztán meglépni, azzal kiszámolva, hogy tényleg annak a beruházási költsége, annak a megtérülése az hogy fog kinézni, lehet egy valós tervet, egy lépésenkénti stratégiát előállítani, ami már évenként lebontva egy pontos ütemtervet tud kialakítani, roadmapet, ha így mondjuk a cég részére, hogy hogyan fogja tényleg ezt az úgynevezett átállási tervet, amit most már el kell készíteni az ESG kapcsán, valós lépésekre átkonvertálni.
Azért is szerencsés ez, mert akkor van egy olyan tervezhetőség költségvetés szempontjából is, hogy nem ér meglepetésként, hogyha az ingatlanomat értékén szeretném tartani, nem csak piaci értékén, hanem ugye az ESG szempontok alapján is megfelelő minőségben, akkor tulajdonképpen itt már a ráfordított felújítási bekerülési költséget is látni fogom, hogyha elkészítem ezt a roadmap-et, amit említesz.
És akkor vissza is kanyarodhatunk az EU taxonómiához, hogyha mindenbe belevesszük azokat a szempontokat, ami viszont az EU taxonómiában benne van, hogy mitől lesz zöld ez a felújítás, hogyan lesz EU taxonómia megfelelően ez megvalósítva, és ahhoz kapok egy zöld hitelt, vagy egy finanszírozást, ami esetleg így ezeket a szempontokat is teljesíti, akkor viszont ez tényleg egy kerek tervét tud összeállni. Úgyhogy mi ebben próbálunk segíteni a cégeknek, mert ez tényleg egy elég komplex gondolkodást igényel, és azt látjuk, hogy ez nyilván nem elvárható, hogy a társaságok, vagy hát akár az ingatlanfejlesztők, akár azok a cégek, akik rendelkeznek ingatlannal, tehát nem is akarom leszűkíteni ezt fejlesztőkre, mert ez igazából minden ingatlannal rendelkező társaságot érint. Ott azért ez a komplex áttekintés, ez nagyon hasznos tud lenni. Egy lépésenkénti tervezés, az azt látjuk, hogy tényleg fontos. És hát ne felejtsük el, hogy az ESG beszámolóban, ugye ott már van egy külön kis táblázat arra, hogy ez hogyan fog, vagy milyen, hát a könyvekben is utána visszaköszönő beruházási összegek lesznek arra allokálva, hogy hogyan fogják ezt a dekarbonizációs célt, amit kitűznek maguk elé a cégek, elérni.
Igen, és nyilván a bankok is sokkal szívesebben fognak hitelezni, hogyha valaki egy ilyen fontos tervet ad le azzal kapcsolatban, hogy mik a lépések, ahogy elérik ezt a dekarbonizációs célt.
Reméljük, így lesz, igen.
Igen, erről szól elvileg, tehát hogy ugye itt összekapcsoltuk a beszélgetésünk valamelyik pontján is azt, hogy a hitelezés, a zöld hitelezés, illetve az ingatlan fejlesztés, karbantartás fenntartás, stb. Felújítás, az azért egy nagyon olyan terület, ami élen jár, így az EU taxonómia és az ESG megfelelésben.
Igen, azért a mostani konferenciákon, most azért ősszel már ez tényleg egy nagyon ilyen aktuális téma, úgy látom itt a konferenciák sorában.
Igen, egymás hegyén hátán vannak most már ezek a konferenciák, de tényleg az ember se tudja, melyikre menjen el.
Így van, de a bankok részéről is azért azt látom, hogy ezt tényleg ők is emlegetik, tehát most már ezt a szót, ezt azért percenként hallható ez az EU taxonómia, mint fogalom, hogy ez elhangzik, de tényleg az van, hogy a bankoknál is azért az anyabanki elvárás a nyugat-európai anyabankoktól, az nagyon komolyan ott van. Ettől még a magyarországi hitelezésben én nem látom ennek nyomát, hogy ez már megjelent volna. Itt jön ez általában a válasz a bankoktól, hogy hát az ügyfélnek kell ezt kérnie. Én azt látom, meg a mi tapasztalatunk is az, hogy a bankoknak is szükségük van ebben segítségre. Tehát ahhoz, hogy a bankok át tudják nézni ugye az EU taxonómia megfelelőséget, ami egy masszívan műszaki szempontú átvizsgálás, azoknak a dokumentációknak az átnézése, illetve annak a teljes folyamatnak az áttekintése, amit az EU taxonómia előír, és valóban teljesíteni kell. Ezt nagyon nehezen vállalják fel a bankok, hiszen nincsen házon belül ilyen szakértelem. Mi ebben tudunk segíteni, meg van is ilyen együttműködésünk, de azt látjuk, hogy addig, amíg a bankok ebben nem érzik magukat komfortosan, vagy nem úgy érzik, hogy ez megfelelően alátámasztva ott van nekik, kimutatva, hogy ez valóban esetleg az a projekt, az EU taxonómia megfelelő, addig nehezen is pecsételnek egy hitelt ilyen szempontból zöldnek. De a hiteltermékek azok tényleg váratnak még magukra, bár az volt a válasz legutóbb, hogy a vállalatok esetén ez nem is hiteltermékként lesz majd feltüntetve, hanem ez azért egyedi hitelelbírálás alapján fog majd működni, de hát akkor is kell mögé ez a gondolkodás a bankok részéről is.
Igen, főként akkor, hogyha mondjuk egy olyan vállalat vagy olyan cég fordul ilyen formán hitelért, akinek egyébként az anyavállalata mondjuk Németországban van, és elvárja, hogy ilyen formán oldja meg a finanszírozását.
Igen, hát biztos, hogy itt azért ennek vannak még olyan szempontjai, ami a külföldi anyacéggel rendelkező cégeknél még inkább hangsúlyosabb. Tényleg én azt látom, hogy attól kezdve, hogy van egy ilyen stratégia elvárás, már pedig az ESG beszámolóhoz csatolandó egy ilyen átállási terv, annak már van egy kimenete, hogy tényleg akkor mi az, amit célként kitűzök, vagy mi az, amit az anyacégem nekem célként kitűzött, és én azt hogyan tudom a magyarországi operációra alkalmazni, mi az, amit én ebből tényleg akkor át kell, hogy vegyek, vagy egy az egybe ezt át kell vennem, hogy akkor mondjuk 2030-ra 40%-kal csökkentem, 60%-nal csökkentem, nem tudom mennyivel csökkentem, akkor muszáj, hogy ennek már legyen mellé egy olyan lépésenkénti terve, amit ki kell dolgoznom. És egyébként ebben azt látjuk, hogy ezek az energetikai auditok, amik eddig is elkészültek, hiszen 15 óta már bejött ez a nagyvállalati energetikai audit kötelezettség.
Beszéljünk akkor most az auditokról.
Igen, ezt azért gondoltam, hogy fontos, hogy ezért nem nulláról indulnak általában ezek a nagyvállalatok, hiszen már ezek a kötelezettségek bejöttek, és ezek készültek, ezek az energetikai auditok. A mi részünkről is ez tényleg egy olyan folyamat, amikor ott vagyunk a vállalatnak igazából a telephelyén, átnézzük a gépházat, átnézzük a kazánok működését, magát az ipari folyamatot, ha ez egy termelő cég, akkor magát a termelési folyamatot, itt fölmegyünk a tetőre, tehát hogy igazából ez tényleg egy ilyen valós átvizsgálás, és utána összeállítjuk a tervek és a dokumentumok és minden átnézése után, hogy hol látunk olyan pazarló energiafelhasználást, ami esetleg vagy más területre átforgatható, vagy egyszerűen lecsökkenthető egy másfajta működéssel, vagy valamilyen beruházással. És azért ezek a tervek elővehetőek, tehát egyrészt már ilyenek készültek, sok cég azért ezeket nem lépte meg, vagy nem teljes mértékben, másrészt pedig valóban fel kell azt is mérni, hogy mi az, amivel még eddig nem foglalkoztunk, mondjuk például az ipari folyamatok nagyon kevés helyen történtek felülvizsgálatra. Tehát most már eljutunk odáig, hogy nem csak az épülettel kell foglalkozni, hanem igenis a technológiával is, és ott is az anyacégek látjuk, hogy ezért ebben elő fognak járni Nyugat-Európában, hogy milyen olyan technológiákat tudnak majd alkalmazni, amik valóban kevésbé energiaintenzívek, vagy valami más megoldásokat is tudnak esetleg alkalmazni.
És ezek a technológiák mennyire elérhetőek itt Magyarországon?
Nem az a baj, hogy nem elérhetőek a technológiák, hanem itt ezek drágább technológiák. Aha. A legtöbb esetben lehet, hogy már léteznek, de mondjuk a termék végterméknek az árában ezek nagyon nehezen kifizethetőek, beépíthetőek, hogy valóban legyen is és utána arra kereslet, tehát azért itt még biztos, hogy lesz egy olyan része, hogy vagy az államnak, vagy az EU-nak ebben majd részt kell vállalnia, hogy ezek a technológiák valóban bekerüljenek a normál működésbe a cégeknél.
Ugye az EU taxonómián belül nagyon sok minden van, ami segíti az energiahatékonyságot, erre vannak különböző szabályozások, minősítések, ilyen például az ISO 50001-es szabályozás, ami az energiahatékonysághoz járul hozzá, de milyen formában?
Igen, azok a cégek, akik most ugye az ESG beszámolónál is szembesülnek azzal, hogy azért nekik az energiafogyasztásról, illetve a kibocsátásról riportálniuk kell, sokkal könnyebb helyzetben vannak, ha már ott is van egy ISO 50001-es szabvány bevezetve, hiszen ez azt jelenti, hogy már folyamatosan és szisztematikusan foglalkoznak az energiafogyasztásukkal, tehát felmérték egy energetikai audit, egy alapállapot felmérés során, hogy melyek a nagy energiafogyasztási területek, és ettől kezdve nekik van rálátásuk arra, reméljük is mérve, hogy mely területen mennyi energiát fogyasztanak. Tehát azért ez egy jóval jobb helyzetben vannak ezek a cégek, tehát itt azért ez mindenképpen cél, hogy ez a fajta gondolkodás bekerüljön a cég életébe, hiszen itt már ez azt jelenti, hogy van egy energia menedzsmenttel foglalkozó belső tím, ott van menedzsment tag is ebben a tímben, a döntéshozatal sokkal egyszerűbb, sokkal könnyebb végigvinni a cégnek a folyamatain egy-egy felújítást, egy-egy beruházást.
Tehát nektek is egy jó indikátor, amikor azt látjátok, hogy valaki már rendelkezik ISO 50001-es szabályjal.
Egy jól működtetett ISO 50001-jel, akkor igen, mindenképpen.
Igen. Akkor tulajdonképpen már megvan az a közös nyelv, amin elkezdhettek beszélgetni.
Így van, és ott már vannak célok is kitűzve, tehát ott mindenképpen feladat az, hogy egy célkitűzés legyen, hogy évente mennyit takarítanak meg, és hát azért itt az azt jelenti, hogy már van egy alapállapothoz képesti megtakarítási cél, és ezt minden évben ők ellenőrzik is.
Most akar egyébként belépni ebbe az egész energiahatékonysági rendszerbe, akkor mondjuk az egy jó belépési pont lehet, ha ezzel kezdi, hogy megszerzi az ISO 50001-est?
Mindenképpen, persze. Hát ez az ESG beszámolásban is nagy könnyebbség, hiszen egy néhány ponthoz akkor már azt mondhatja, hogy ott van a szabványom, egy tanúsított szabvány szerint működtetem ezt a területet, ugye itt a 14001 is, és az 50001 is ebben egy nagy könnyebbség, hiszen akkor nem kell minden dokumentumot külön előállítani, hanem néhány kérdésre azt tudom mondani, hogy igen, ebben a szabvány szerint működtetett rendszerben előállítottam már ezeket a folyamatokat, így működtetem, tehát hogy ez mindenképpen előny. Úgyhogy azért azt látjuk, ez több területen is, tehát majd az S és a G területen is vannak olyan szabvány szerinti lehetőségek, amivel előrébb fognak a cégek jutni, vagy hát nem egyenként kell akkor majd ezeket a pontokat kipipálniuk, hanem egy ilyen rendezett működésben sokkal könnyebb lesz a riportolás is.
Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, Emese, és megosztottad velünk ezeket a gondolatokat. Szerintem fontos volt, mert a műsor történetében sem feltétlenül szántunk ennyi időt még az EU taxonómiának, és szerintem bőven lehetne még róla beszélni. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm a meghívást.
Kovács Emese, az MN6 Energia Ügynökség ESG stratégia vezető volt a vendégem. Ez volt a Holnap Tegnapja. Köszönjük a figyelmet.
Társadalom, környezet, gazdaság. Ez volt a Holnap Tegnapja fenntarthatósági magazin Nyúl Zsuzsával, itt a Trend FM-en.